Kedves testvéreim! Mindannyian azért vagyunk itt a mai estén, hogy kicsit Máriára irányítsuk a figyelmünket. És be kell hallanom, hogy én nagyon szeretem a Loreto-i litániát, nem is azért, mert májuskor, májusban szoktuk a legtöbbet imádkozni és a legszebb hónap, hanem azért, mert Máriának rengeteg gyönyörű, szép megszólítása van. Olyan megszólítások, amelyek képesek egy-egy elmérkedést elindítani, legalábbis bennem. És sokszor egy olyan megszólítás, ami sokkal többet mond, mint egy egyszerű, az a névfogy Mária. És éppen ezért arra gondoltam, hogy a mai estére egy ilyen megszólítást hozok, hogy Máriát szoktuk emlegetni, Mária, mint a reménynek a csillaga. És bevallom, hogy azért választottam ezt a megszólítást, hiszen a reménynek az éve van. A Szentlélek is erről szól. És nagyon sokszor, ahogy emberekkel beszélgetek, és hétfőről az jutott eszembe, be kell vallanom, hogy minden egyes hétfőn nálunk Körmenden piac van. Hogy jön ez ide? Én bevallom, hogy nagyon szeretek kiállni hétfő délelőttönként a piacra, és nem csak azért, mert bevásárolok, mert nem csak azért, mert nagyon szeretem a lángost, hanem azért, mert ott nagyon jókat lehet emberekkel beszélgetni. Nagyon szeretem, hogy meg mernek szólítani, és hogy köztük vagyok, sokszor eltöltök egy délelőttet ott, és sokszor kapom meg azt a mondatot egy-egy beszélgetés során, hogy de tudom, atya, a remény hal meg utoljára. És be kell azt is vallanom, hogy ilyenkor mindig egy kicsit visszakérdezek, és tényleg így gondolod, vagy tényleg így gondolja? Tényleg így gondolod, és ez alapján érsz, hogy tényleg a remény hal meg utoljára? Testvéreim, kérdezzük meg saját magunktól. Ugye, amikor kimondtam ezt a mondatot, hogy a remény van meg utoljára, tényleg a saját életemben a remény van meg utoljára, vagy azt néztem el először. Nézzük meg, hogy Mária miért lett a reménynek a csillaga, a reménynek a hajma csillaga. Leginkább azért, mert hogy a hajósokat nagyon sokszor egy csillag vezette, hát Máriát is egy csillag vezette, a szabad így mondanom, és Mária sem kapott, mint ahogy a hajósok sem kapnak kihalmentes életet. Máriának is tele volt az élete viharokkal. És ha őt nem a remény tartja meg, akár a menekülésre gondolunk, akár arra, hogy nem kapnak szállást az éjszaka közepén, akkor ő ezt az egész életet nem csinálja végig. Mária tényleg egy reményben élő nő volt. És azt is merem mondani, ha Mária nem hitt volna Istenben, és nem hitt volna abban a reményben, ami az egész hitét képezte, akkor ma este egyikünk sem ült. Mert hitt abban, abban az Istenben, akinek nem csak igent mondott, hanem elhitte, hogy tényleg a megváltó anyja lesz, és hogy tényleg lesz egy igazi reménybeli, boldog élete. És a reménnyel kapcsolatban eszembe jutnak azok a gondolatok, be kell hallani, amit egy utóbbi időben, körülbelül egy jó 3 évvel ezelőtt hallottam, egy előadáson voltam, egy általam nagyon kedvelt pszichológus fölöttnek az előadásán, és ő is egy kicsit a reményről beszélt, és az előadás végén volt egy dia. És a dián rengeteg mondat volt felsorolva, és arra akarta ráirányítani a figyelmünket, hogy azért mi ma élő emberek, bármennyire is nem hiszük el sokszor, de reményben élő emberek vagyunk. Rengeteg mondat volt azon a dián, én mindösszesen 4 hoztam magammal az életnek különböző területeiről. Kicsit tényleg nézzük, hogy mennyire tudunk mi ma élő emberek reményben élő emberek. Ezen a dián szerepelt az a mondat, a hófötte tájban már várjuk az első hűtfakadást. Az őszi vetésekben látjuk a tavaszi hajtást. A kétségbejtő leletekben a gyógyulásnak a lehetőségét. És mi keresztények, koporsóban a találkozást. Kedves testvéreim, nekünk keresztényeknek nem ez a látásmód. Amikor valakit az utolsó útjára kísérünk,
nem abban a reményben kísérjük az utolsó útján, hogy mi még találkozunk. De nem.
Éppen azért a keresztények nem tagadjuk a nehézséget, nem tagadjuk a fájdalmat, hanem tudjuk, hogy akiben remélem, akiben hiszek, ő nem csal meg, ő nem adott. Mária biztos vagy benne, hogy nem tagadta a nehézséget. Voltak neki is nehezebb napjai. De tudta azt, hogy Isten nem fogja cserben hagyni. És amúgy nekünk mindannyiunknak ez a hivatásunk. Hívőként és papként egyaránt. Tanúságot tenni az erről. A reményt közvetíteni az emberek felé. Nem tökéletesen, de hűségesen. Nem hangosan, de világítóan. És testvérek, csak akkor tudunk reményt közvetíteni a másik felé, ha én személy szerint abban a reményből élek. Vagyis, ha én nem hiszek abban, hogy reménybe élő ember tudok lenni, akkor ezt nem tudom továbbadni. Csak azt tudom továbbadni, ami bennem van. Ugyanezt testvérek, mint beteg ember, azt éli át, hogy az orvosok lemondanak az életéről, az az ember nagy valószínűséggel nem fog meggyógyulni. Mert nincs az, aki táplálja a mögötte lévő remény. Sokkal kisebb az esélye gyógyulásra. Ha egy gyermek nem érzi, hogy a pedagógus bízik benne, és biztatja és remél benne, az a gyerek nem fog jobban tanulni. És ezt azért merem ezt így kiemelni, mert tanítok jó pár osztályban. És van az egyik iskola, állami iskola, 8. osztály. Minden tanár, nem minden, de nagy része, nem általánosítok, de a tanárok nagy része, mindenki, amikor előkerül a szó, jobbátok hallottam azt a mondatot, Adrián, hagyj fel minden reményet. Nem kell felhagyni, testvérem reményet. Olyan jó kérdéseik vannak, nagyon szeretem őket, nagyon jó. És sokszor fölteszem azt a kérdést, hogy de miért tőlem kérdezitek meg? És azt mondják, mert megmentjük magától. És ha én remény sugárzok egy másik ember felé, tessen, azt meg fogja érezni. Fog hinni abban, hogy van az egésznek értelme. És nekünk felnőtteknek is ahhoz, hogy reményben élő ember tudjak lenni, őszinte oda kell fordulnom Istenhez. És nem megtagad, nem tagadni a nehézséget, meg a keresztet, meg stb. Hanem hinni azt, hogy Isten fog engem segíteni. És ilyenkor nagyon sokszor a csendes imában Isten visszamutat ám az előző életünkre. Amikor sokszor azt mondjuk, hogy de én az imádságok olyanval elkalandozom. Sokszor nem elkalandozásról van ám szó, amikor az életünk eszünkbe jut. Hanem arról Isten meg akarja mutatni, hogy emlékszel, ott voltam veled. Emlékszel, ott voltam veled a vizsgálatnál. Emlékszel, ott voltam veled, amikor elveszítettem. Emlékszel, ott voltam velem, amikor ott feküdtél betegen. Isten nagyon sokszor nem elkalandoztat bennünket az imába, hanem nagyon sokszor olyan képet mutat, amiből reményt akar számunkra mondani. És igen, mindannyiunk életében ott a nehézség. És föl tudunk olyan sorolni az életünkben, amikor reméltünk, de nem sikerült. Van ilyen. De kicsit figyeljük meg, hogy melyik van nagyobb számban. Az, amikor nem teljesült a reményünk, vagy az, amikor teljesült a reményünk. Én azt merem állítani, hogy az, amikor teljesült az Istenben való reményünk. És még két gondolatot hoztam magammal a mai estére, zárásként. Az egyik egy idézet szintén, amely egy olyan írótól való, akit sokan szeretnek és sokan nem szeretnek, nagyon megosztó. Én is valamelyik írásot szeretem, valami nem áll hozzám közel, de ez a mondat nagyon is közel állt hozzám. Ez a mondat Goethétől való, a nevét mindannyian ismerjük szerintem. És ő írja egy helyen, amely lehet akár a vezérfonal az életünknek a reménnyel kapcsolatban. Ha romba dőlnek legszebb álmait, reményeit el ne hagyjanak, mert sokszor a romok felett a legszebb virágok nyílnak. Reményeid, ha romba törnek legszebb álmaid, reményeid el ne hagyjanak,
mert sokszor a romok felett a legszebb virágok nyílnak. Igen, mindannyiunknak van egy álma, ami robbant előtt. Mindannyiunk életében vannak olyan tervek, amikor reméltünk, de romba dönt az egész. De testvéreim, én azt merem állítani, igenis, ott is van annak valami gyümölcse, valami virága, és ezzel kapcsolatban hadd szabadjon elhoznom egy lelkipásztori történetemet. Jegyesek jöttek hozzám. Tavaly januárban volt az esküvőjük télen. És az a jegyes pár minden egyes alkalommal, amikor jön bárki jegyes hozzám, az első alkalom mindig arról szól, hogy be kell nekik mutatkozni. Hogy ki, hol nőtt föl, hol született meg, hol nevelkedett, stb. Stb. És mindig el kell mesélni a megismerkedésük történetét, meg hogy volt az eljegyzés, meg mi sorolhatnám. És mindig az a kérdésem, miután azt elmondom a feladatot, hogy döntsük el, hogy ki lesz az első. Általában ilyenkor a hölgyek szoktak kezdeni, és utána mondom el a feladatnak mindig a másik felét, ami arról szól, hogy be kell mutatkozni egyes szám első szemében, de a másik embert. És az egyik ilyen bemutatkozás során az a pár, akiket eskedtem januárban, elmeséli a lány a fiúnak a szemszögét, hogy a fiú balesetet szenvedett. Már még ismerkedésük után autóbalesetet. És baleset után válságos volt az élete, műteni kellett, lábát is, és nem tudott lábálni. És elkerült rehabilitációra, ez Körben mellett történt, Gotthárdban van egy ilyen rehabilitációs intézet, és amikor már odáig fajultak a dolgok, vagy odáig gyógyult a lába, mondhatom így, akkor már megengedték nekik azt, hogy minden hétvégén hazamehetett, vagy hazamihették. És ez a barátnője minden hétvégén hazavitte, és beszámol utána a srác, után is jobban beszélhetünk még, mert csak röviden mondták el a történetet, beszámol arról, hogy ő neki az adta a reményt minden egyes pénteken, hogy haza fognak vinni, és vasárnap azt mondta, amikor nagyon nehéz volt visszamenni, de mindig ott volt a remény, hogy pénteken újra jönnek érte. És a történetnek a velején is következik. Testvéreim, ez a fiú egy egész érdekes helyen választott a lány kérésnek a helyének. Ez a fiú ott kérte meg a lánynak a kezét, ahol neki a baleset történt. És akkor mondtam nekik ezt, hogy látjátok, ahol romba dölt a legszebb álmat, ahol látszólag úgy volt, hogy végén mindennek, onnan mégis valami csodálatos nyíló, valami csodálatos irány. Én most a testvéreknek azt adom a házi feladatnak, hogy mindannyian keressünk az életünkben ilyen pillanatokat, amikor azt éreztük, hogy látszólag elveszett minden, vége volt mindennek, és hogy Isten mit adott ott számunkra. Hol tapasztaltam meg én Istennek a jelenlétét, egy reménytelen élethelyzet után.
Köszönjük.